Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, amit csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, A feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, hanem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénklökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szent István Rádió mikrofonja előtt ismételten szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Itt a nyár, de mi nem pihenünk, mi most is dolgozunk, mert hogy elkészítjük a programajánló riportot, a soron következőt.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatók, és téged is be valóban nem állunk, meg dolgozunk folyamatosan, úgyhogy ennek a eredménye lesz ez a nagyszerű programajánló is.
Egy gasztroplac az folytatódik természetesen, mert hogy ízek, találkozások és családi élmények a Csengei kertben júliusban is legyen gyerekprogram, de azt nem mondtam el, hogy a gasztroplac idén is gyakorlatilag a régió meghatározó gasztronómiai szereplőit hozza el a helyszínre a Csengei kertbe, ahol a kulináris élmények mellett a családi programok és a különleges nyáresti hangulat várja az érdeklődőket, úgyhogy gyakorlatilag a korai kezdéssel próbálunk kedvezni a családoknak, tehát nem csak a gyerekprogrammal, de egészen este 11-ig várjuk a gasztroplacon az érdeklődőket, tehát 5 órától. Ugye ez nagyon fontos, hogy a előadás az 16 órától kezdődik, és arra külön jegyváltása szükséges, a gasztroplac pedig 5 órától egészen, vagy hát 17 órától egészen este 11-ig. No, és akkor azt szerettem volna még kifejteni, hogy július 4-én a végállomás, Vistrandwine, a bárány és az abodi, a lestján és a karám, a Pizza del Lupo, a ficak, a szubróza és Sándor Zsolt organikus szülőbirtok és pincészet csapatai készülnek egyedi ízekkel, majd is különleges kínálata, és hogy itt mi lesz a gyerekprogram, Hisztis király kisasszony lesz. Ez egy zenés interaktív mesedarab, ahol a történet egy makacs király kisasszony útját követi végig, aki apja Boldizsár király útmutatására különleges kalandok során tanulja meg, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Hát én is csak annyit üzennék, hogy sok Hisztis király kisasszony megtanulhatja ezt a mai világunkban is. A nézők együtt hajózhatnak az Operenciás tengeren túlra, ahol tündérek, lidércek, hipogriffek és számos meglepetés várja őket. Az előadás során a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a történetnek, és a programot követően a családok közelebbről is megismerhetik az előadás világát, mert képzeld el be, hogy a gyerekek kipróbálhatják a használt hangszereket és maszkokat, így a színházi élmény még személyesebbé válik. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
Ez tényleg nagyon jó ötlet. A gyerekek szerintem biztosan fogják élvezni ezt a lehetőséget, és jó belebújni más bőrébe.
A gasztroplac meg gyakorlatilag csak azt hozza, amit évek óta megszoktak az emberek, és amit kínálunk, és tényleg azért van mindig, én mondhatom, hogy szinte telt ház a Csengeinek az udvarán.
Mondjuk el még egyszer, júliusban, tehát július 4-én lesz a gasztroplac a Csengei kertben.
Igen, és akkor 4 órakor kezdünk a gyerekprogrammal, aki csak az előadásra marad, az utána természetesen haza tud menni, aki pedig nem, amely még akar maradni, onnantól már természetesen ingyenes 17 órától a gasztroplac egészen 11, ahogy ez lenni szokott. Tehát, hogy ez nem változott.
Van még egy program a tarsolyunkban, az a bizonyos pajtajátéktár, amelyről szinte minden évben beszélünk és beszélgetünk. Idén nyáron sincs ez másképp, mert hogy elindul szó szerint hódító útjára a pajtajátéktár?
Hát elindult ez már évekkel ezelőtt, és gyakorlatilag a tanulókat, a tanárokat és a szülőket is egy élménnyel teli kalandozásra vártuk a lovagi tornák terén. Tehát ilyenkor a tavaszi időszakban, mert ugye ez nem most indult, hiába nyáron beszélgetünk, a tavaszi időszakban az osztály kirándulókat várjuk legnagyobb létszámban, de természetesen, na és akkor itt jön be a nyár, hogy itt is vannak olyanok, akik a táborukba építik be programelemként, és akkor jönnek nagyon sok fővel, tehát már most vannak ilyen bejelentkező csoportjaink, sőt olyan is, aki minden héten ugyanabban az időpontban, hiszen több tábor tart, visszatérő. És hát nagyon reméljük, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kezdeteknél, amikor elindultunk a 2020-as évek elején, hiszen ezt a szükség hozta, a Diósgyőri vár rekonstrukciójának második szakasza, és ahogy leköltöztettük a várat, úgy éreztük, hogy kell valamit csinálnunk a lovagi tornák terén, ami a várból egy szeletet ad, megmutat, vagy aki ugye szerette a város előadásokat, vagy a vár milliójét, egy kicsit nosztalgiázhat. Hogy az volt a cél, hogy a város előadásokat jelesül fegyvermustra, középkori betűvetés, lovagi tornák világ, a vártörténet, most sorolhatnám, hangszerbemutató, stb. Ezeket lehozzuk a lovagi tornák terére, és ugyanúgy, mint a tematikus garantált hétvégéken, ezt be tudjuk mutatni különböző családi napokon, és különböző olyan időpontokban, hétvégéken, amikor bárki belátogathat a pajtába. Így indult ez az osztálykirándulások mellett. Na és ezt akarom ide fűzni, hogy nagyon remélem,
Ez ugye akkor nagyon sikeres volt, és nagyon sokan látogattak be, csak úgy randomszerűen mondhatnám, véletlenszerűen is, akik ott voltak éppen, fagyiztak, sétáltak a vár körül, hát akkor még ugye a rekonstrukció nem ebben a fázisában volt, ezt tudjuk, mint ahogy most. Hát akik most járkáltak és évekkel ezelőtt voltak, hát azok nagyon-nagyon meg fognak döbbenni pozitív irányba, én azt gondolom, de most nem ebbe akarok belemenni, hanem abba, hogy ez volt a lényeg, hogy betévedjenek. És egy hatalmas molinó mutatta a lovagi tornák terének egyik kapuján, hogy pajtajátéktár. Azt a részt, amit ugye hátul kialakítottunk erre. Tehát a pajtajátéktár az tulajdonképpen erre jött létre, hogy minden látogatót fogadjon ebből a szempontból, és a város előadásokat lehozzuk, és város programot kínáljunk a helyszíne látogatóknak, vagy a környék látogatóknak. Na és akkor nagyon remélem, hogy most nyáron is lesz ilyen megnyitott nap, tehát amikor nem az osztályokat várjuk, vagy a különböző csoportokat, de iszonyú sok csoportunk van, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, és a gyerekek rendhagyó történelem órán vehetnek részt, hogyha ezt summázni szeretném, ismerkedhetnek a vártörivel, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, középkori vetéssel, középkori sportokat is kipróbálhatják, és ami pár éve egy vadi új előadásunk, az a középkori szemfényvesztés. Tehát kifejezetten a pajtajátéktár előadásai a középkorra fókuszálnak. Ha a fegyvermustrát nézzük, akkor ennek az előadásnak a során elsősorban a lovakkor fegyvereit, a védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, középkori lovagok életét, és hát a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatjuk be interaktív formában. Hát azt is, hogy kik voltak a lovagok, aki nemesi családból származott, vagy a nemesi vonalon vált lovaggá, azt, hogy kell elképzelni, az udvari lovagokat, hogy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy iskolában, vagy hogy milyen iskolákban váltak lovaggá. És hát gyakorlatilag például arról is beszélünk, ami szerintem nagyon érdekes, hogy olyan 5-6 éves korba került az apród, a kicsi gyerek az udvarba, elválasztva az édesanyjától édesapjától, csak hogy felvillancsak pár képet, és hát gyakorlatilag 10 éves kora elejéig, 12-13 éves koráig, 14 éves koráig úgynevezett apród volt, mindenben segített és kiszolgálta az urát, hiszen hát egy nagyon hierarchikus rendszerről beszélünk, és utána pedig fegyvernökké vált. Na most a fegyvernök, mert hogy 21 éves koráig tanult egy lovag, tehát, hogy itt azért ez nagyon fontos, hogy nem csak a középkori harcművészetekben voltak ők jártasak. A lovag, majd mi elmondani, az miért egy ideál, miért egy eszmény a mai korban is, hiszen legalább annyira műveltnek és képzettnek kellett lenni. Tehát a kultúrával és mindenféle művészettel és a korban fontos tudásanyaggal rendelkezni kellett, vagy betekintést kellett nyerni. Nem azt mondom, hogy mindenki természetesen tudós ember volt, nem erről van szó, de bizony, igenis, az intelligencia legalább olyan fontos volt, mint a testi erő. De hát valójában a szolgálatkészség a legfontosabb egy lovag életében, hogy az erejét és a bátorságát a gyengébbek oltalmazásának szentelje, tehát a gyengébbek védelmének szentelje, hogy megvédje a gyengébbeket.
Mitől lovag a lovag?
Hát attól leginkább, olyan jó, hogy itt feltetted ezt a kérdést a Szent István Edióulám, hogy érte a lovagi erényeket, aminek szinte egyik első pontja a keresztény hit védelme, vagy a töretlen hűség. A nők tisztelete is, most csak párat emeltem ki. Persze a 21. században lehet, hogy néha nevetségesnek gondolnák az emberek, hogyha ezeket mai napig így élnénk, de a lényeg, hogy a lovag a mai napig, ha kiemeljük, és hogyha azt mondjuk, hogy valaki lovagias, akkor egy olyan ideát látunk magunk előtt, ami a 21. században is követendő példa. Tehát a lovagias ember, vagy valaki, akire azt mondjuk, hogy az udvarias, előzékeny, és leginkább az összes képességét, nem csak a bátorságát, ügyességét, hanem minden mást, amiben ő jó, a gyengébbek oltalmára használja, vagy arra használja, hogy segítse a gyengébbeket. És ezért szoktam mondani én is a gyerekeknek, hogy ma is lehetnek lovagok, de egyébként, hogyha visszatérünk egy ilyen 21. századi példára, például az a tűzoltó, aki bemegy egy égőházba, vagy egy olyan házba, egy katasztrófavédő, ahol mondjuk egy bombát kell hatástalanítani, az ugyanolyan lovagias tett, hiszen a saját életét kockára téve megy be, és próbálja meg, hát ezek a mindennapi hősök, ugye próbálja meg kiiktatni azt a bombát, eloltani azt a tüzet, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ez ugyanúgy lovagias tett. De hogyha a gyerekek az iskolában megvédik társaikat, és nem kell itt a testi erőszakra utalnom, hanem egyszerűen, ha csak nem engedik, hogy bántsák az osztályban, valakit ilyen minden osztályban van szinte, akkor már ez is lovagias. Tehát ők is szoktam mondani az előadásom végén, hogy ők is lehetnek kicsi lovagok. De egyébként onnan indultunk el, hogy 21 éves korukig tanultok, és például a fegyvernököt már csatába is elvitték. Sajnos nem egyszer, ilyenkor meghalhatott ez a fegyvernök. Hát ez például a fegyvermustra, amit kínál. A diósgyőri vártörténet és a lovagi tornák világát, itt a vártörit meséljük el a kezdetektől, tehát nem csak a, amit most látunk, a négy törnyű gótikus vár, ami ugye Nagy Lajos király építetett, hanem már az Árnyebán féle nemzetségi vártól, és az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. Itt a vártöri mellett a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével és a lovagi tornák, olykor brutális világával is megismerkedett a lát. Miért mondom, hogy 14. századi lovagi kultúra? Hát azért, mert itt főleg érintjük ugye Károly Róbertet, akit Károbertóként ismerünk, vagy első Károlyként, ugye Nagy Lajos édesapját, és magát Nagy Lajost, aki ugye 40 évig uralkodott, 1342 és 82 között, és maga a vár építtetője, tehát ez az ő lovagvára, azért ezt ne felejtsük el. Nagyon fontos, és ha már a lovagi tornánk brutális világáról beszélünk, akkor csak egy adalék. Ha jól emlékszem, akkor olvastam egy ilyet, hogy valamelyik krónikai leírás alapján Kölnben 1240-ben volt egy olyan lovagi torna, ahol 40 lovag fegyvernökével, tehát 40-en vesztették életüket. Tehát a lovagi torna ennyire nem volt játék. Ugye volt olyan, hogy éles fegyverekkel is harcoltak, ezt is el szoktam mondani, hogy hányfajta lovagi tornát ismerünk, nem csak amiket a filmekben látunk. Szóval, hogy a lovagi torna nem volt veszélytelen, nagyon-nagyon nem. Ez az egyik, amit szeretnék kiemelni, és erről ugye sokat beszélünk. A másik pedig, hogy kezdetben az egyház nagyon-nagyon, ha már itt a Szent István Rádió hullámhosszán beszélünk, nagyon tiltotta ezeket a tornákat. Aztán milyen érdekes, hogy 1316-ra, tehát pont a 14. század elején, ha jól emlékszem, akkor az akkori pápa engedélyével utána hivatalossá váltak a játékok. És azért még ezt el szeretném mondani itt ezen a hullámhosszon, hogy azért Nagy Lajos király, aki az utolsó lovag király, neki nagy példaképe volt az első, méghozzá Szent László, aki ugye nem csak hogy élte a lovagi erényeket, hanem igazi példát mutatott Európa uralkodóinak is. Nem véletlen, hogy ha jól emlékszem, akkor őt akarták például az első keresztes hadjárat élére, csak ugye a keresztes hadjárat később indult meg, mint ahogy ő meghalt.
Összefoglalásként akkor mondjuk el újra, hogy megújulás alatt van a diósgyőri vár. Ahogy említetted is, aki évekkel ezelőtt látta a várat, az nagyon meg fog lepődni, mert már egyáltalán nem úgy néz ki, mint ahogy évekkel ezelőtt. És nem utolsó sorban, ez a bizonyos pajtajátéktár egész évben működik, de most a nyári időszakban különösen is várjátok az érdeklődőket.
Hát főleg így tavasszal, nyáron és ősszel is fog természetesen, és amit akartam még mondani két mondatban, hogy a középkori szemfényvesztés, ami minden korosztály számára ajánlott, mert ez gyakorlatilag egy bűvész öltözteti, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, ezt nagyon szeretik a gyerekek, és van a középkori betűvetés, ami gyakorlatilag 10 esztenővel ezelőtt indult el a diósgyőri várban, melynek a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban való kipróbálása volt a cél, és ez az írásforma nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderült, hogy közel sem lehetetlen. Ugyan a látogatók sokszor ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták, mondván én már megtanultam írni, de örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is csatlakoztak, és gyakorlatilag órákon át élvezettel és elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával, de ezt ne úgy képzeljük el tényleg, mint egy ilyen írásórát, hogy mindenki csendben ott körmöl, hanem a történeteket hallgatva, amit kolléganőm Erzsébet udvarhölgy mond el, ez nem te vagy, hanem Erzsébet udvarhölgy, jobban megismerik egy letűnt korszak hétköznapi életét. Te Böbe vagy, ezt tudják a hallgatók is, mert hogy mindig így szoktam beköszönni, de tényleg ő is Erzsébet udvarhölgyként várta a látogatók, és olyan jókat sztorizolt, hogy egyszerűen nem akartak felállni, de és ezzel zárnám, hogy volt egy szakmai útunk, egy szakmai grémium jött gyakorlatilag az ország minden szegletéből, nagyon-nagyon dicsérték a pajtát, azt mondták, hogy zseniális, amivé formálódott, és hogy ugye a kezdet az gyakorlatilag a szükség hozta, de hogy mivé formálódott, és képzeld el, hogy pont kollégám tartotta volna a fegyvermustrát, utána mivel várt, hogy egyszerűen Erzsébet udvarhölgy úgy lefoglalt mindenkit az írással, hogy nem akartak eljönni. Tehát egy olyan 30 perc volt erre adva, 40 percnél szóltunk, hogy most már akkor, de még ők ott lettek volna, amit mondtam is, hogy órákon keresztül lehet ezt.
Akikben felkeltettük az érdeklődést a lehetőség iránt, így hogy kedves, mondd el, hogy milyen elérhetőségen kaphatnak bővebb információt. Te most biztos, hogy kedvet keltettél sok kedves hallgatóban, de ha szeretnének utána olvasni, vagy utána járni a jelentkezés lehetőségeinek, határidejének, körülményeinek, akkor milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információt?
Ha ezt beírják különböző közösségi média felületekre, úgyis tudják a hallgatók, hogy mire gondolok, akkor ott feljön a pajta játéktár. Egyrészt az én e-mail címem van megadva. A jelentkezési határidőt nagyon jó, hogy rákérdeztél, mert hogy az igényelt időpont előtt ott nappal lehetséges. Tehát így, hogyha regisztrál valaki, ez gyakorlatilag ki tudjuk szolgálni. És hát készpénzben a helyszínen a részvételi díj befizetésének mondja, ez is fontos szerintem, hogy május 4-e és október 30-a között hétfő kivételével minden hétköznap gyakorlatilag 2 a péntekig 10 és 15 óra között. Tehát az a lényeg, hogy a jelentkezés előtt 5 nappal kell regisztrálni, hogy bekerüljön egy csoport, mert hogy a csoportok jelentkezését várjuk, és akkor érdemes nézni ezeket a közösségi média felületeket, ezzel zárnám, hogy nyáron mikor lesz olyan nyitott napunk, amikor bárki bejöhet hétvégén.
Köszönöm szépen a beszélgetést Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Szép nyarat kívánok neked, kedves Krisztián, és remélhetőleg találkozunk következő hónapban is.
Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok. Szép nyarat neked is, Böbe!
Nívó és Promuzeu díjas csembaló művész tanárral beszélgetek. Most ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, a Miskolci Dalok Dallamok című könyve, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhetek erről a több éves kutatómunkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Béninek a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. Tehát ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam, és hát persze ez volt a kezdet. Rákövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alak aki a hazai berkekben, jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte, és ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért miskolci dalok, dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolchoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén három lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében 1500 oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. Írtam én ezt vonaton, konditerembe, két mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, mármint, hogy joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyvvel, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
Hát 180 körül most, ugye már rég volt a kezembe a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetben egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes emblematikus helyszínek, lilafüredi palota, szálló, vagy tapolca, tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze, és emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek. És amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. és hát alkalomattán még művelte hangszeresen is.
Kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence, van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos zamatú sanzonja, annak az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Czerkovics Bélának a Lilla Füred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban, az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. És akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött, férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy 2-3 féle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nővezényelte a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát az persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam. Ide tartoznak CD felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt. A határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
Az elsőt bontjuk majd két fele, tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődést, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. A második kötet az, amit már ugye így részén taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, amely iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez, hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
Megvolt az igény a kultúrára.
Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művész tanárnak, a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művésztanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádió hallgatóknak is nagy köszönettel.
És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
Így legyen.
Riportunk végén javaslom, most hallgassuk meg Czerkovics Béla Lilla Füred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal. Csak egy csókos éjszakára,
csúkos éjszakára. És úgy lefogytam, hogy majd megadtam, s így szólt egy orvos jó barátom. Lila fügedre repülj, sietve, a szíved keresnek szegény. Lila füged, elvesztettem a szívemet. Elvesztettem, nem találom, elbűvöltet mindig állom. Ámogító, hogy sugára, lila füged, tündér lánya, csak még egyszer visszajönnél, csak egy csúkos éjszak. Elvesztettem a szívemet, elvesztettem, nem találom, elbűvöltet mindig állom. Ámogító, hol csugára, lilla füged, tündér lánya, csak még egyszer visszajönnél, csak egy csúkos éjszakára.
Újra Strauss est lesz Szegerben vasárnap 19 órától a Késdobó téren. A hagyományos szabadtéri hangversenyen az Egri Szimfonikus Zenekar lép fel, a megszokott klasszikus operett és keringődalamok mellett musicalek és filmzenék is felcsendülnek. Eger egyik meghatározó programjáról Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallják.
Hát igen, most volt egy szünet pár év, de tavaly ismét volt Strauss est, tehát a Strauss est újraéledés az ugye tavaly kezdődött, és akkor most már folytatjuk ismét a Kisdobó téren, a szokásos melódiákkal, ugye azért a központban Johann Strauss és a Strauss család muzsikája, de természetesen az operett, illetve hát az egyéb szimfonikus táncok világa is belekeveredik ebbe a műsorba. Idén Szendi Szilvia, Peller Károly lesz a vendégünk, akik hát ugye talán az egyik legismertebb páros az operett világból, és hát mondhatom, hogy most nem a csemegékre helyezzük a hangsúlyt, hanem a nagy slágerekre, úgyhogy mindenki ismert dallamokat fog hallani, és azt gondolom, hogy remélem az idő is kedvez majd, és valóban egy felüdítő vasárnap este lesz ez a Kisdobó téren. Próbáljuk azért mindig változtatni a szólistákat, tényleg rengeteg emberrel dolgoztunk együtt, és ha vannak is visszatérő arcok, megpróbálunk azért mindig újakat bemutatni, fiatalokat is, hát most éppen fordítva, most megpróbáljuk a nagyon régi kedvenceiket visszahívni, de hát mindig más, ugye más énekessel dolgozni, másfajta módon nyúlnak a darabokhoz, mi is próbáljuk a műsort azért úgy alakítani az ő repertoáriukhoz, hát most is éppen az volt, hogy visszadobtam a labdát, és megkérdeztem, hogy mi az, amit ők szeretnének énekelni, és akkor ahhoz igazítom én a többi zenekari számot is, úgyhogy hát ez mindig egy ilyen játék. Azt gondoljuk, hogy a Strauss zene az könnyű zene, nem, hát ez nagyon míves és nagyon-nagyon finom hangzásokat igényel egy jó Strauss keringő, vagy bármilyen polka, tehát hogy ugyanaz szórakoztató zene, de a magasabb nívóból, hát azért tudjuk, hogy abban az időben nagy verseny folyt, hogy kiírja a legjobb keringőket, tehát azért ott a Strauss család is keményen, sőt egymással versengve írták a jobbnál jobb zenéket, tehát ki tudott szebben hangszerelni, még finomabban, még izgalmasabb árnyalatokat létrehozni, úgyhogy egyáltalán nem a könnyed megoldás felé vitte ezt a műfajt, hanem pontosan a disziplináltabb, kifinomultabb irányba, ami hát nagyon jót tett ennek a műfajnak. Déli rózsák keringő, vagy a reggeli lapok, vagy a, hát most a Kék Duna, mint Radaszám, nem is mondom, de hát lesz benne szupé is, ugye most is játszottunk Szép Galatea nyitány, tehát egy kicsit a környező szerzők is megszólalnak, és hát persze a Csárdás királynő dallam, tehát nem fogom most felsorolni az összeset, és megpróbálom megemlékezni azért olyan szerzőkről is, vagy olyan művekről is, amik például most 100 évesek, ez éppen nem Strauss. Tehát, hogyha slágerekről van szó, akkor természetesen olyan 100 éves slágereket is eljátszanánk, amik most ünneplik születésnapjukat, például Kodály Zoltán Hári János, ami 100 éve lett bemutatva, és hát mondjuk az Intermezzo bőven belefér egy ilyen vidám nyári muzsikálásba.
Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották a most vasárnap megrendezésre kerülő Strauss-estről. Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról a továbbiakban is Szabó Sipos Mátét hallják.
Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fúziónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is megilletődve hallgatnak ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta a dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.
Csend ölel át, amíg nézem, ahogy alszol, és a hajnali fény az arcodhoz ér, megigéz. Ez a csend sose volt ilyen szép még, szemünk helyettünk beszél.
Gyors a világ, szinte fáj, hogyan hajszol, kell egy hűs menedék, ahova lelkünkbe fér. Olyan jó, hogy jöttél, veled úgy megpihenik, többé már nem sietnék.
Mert így nem szerettem senkit soha még, nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam még.
Csendül át, amíg nézem, ahogy alszol,
és a hajnali fény az arcodhoz ég.
Megigéz ez a csend, sose volt ilyen szép,
szemünk helyettünk beszél. nem szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék. Ezt váltam még. A múlt elszáll, vigye a feledék. A tegnap könnyeit felváltja boldog nevetés.
Nincs többé útkeresés, két szív összeér, hazatért. Mert így nem szerettem senkit soha még. Nem is hittem, hogy a szívem majd így ég. Ez az érzés most a legszebb ajándék, ezt vártam rég. Ha az élettől csak egyet kérhetnék, legyen az, hogy mindig velem ébredjél, és a két kezem.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Túl sok kérdés, túl sok féltés, egy helyben jársz. Régen kéne lépned végre bátran tovább. A múlt fájdalmát ne öleld most már, engedd el, ami még mindig bánt, fújja a szélel a bánatod már.
Órák őrizni kell, bár csak tudnám, merre tartunk, lépjünk tovább. Emlékezz csak a szépre is, engedd el, ami már nem kell, fújja a szél el a bánatod már.
Vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Nincs több kérdés, néhány lépés, választ csak el. A két szemedben minden válasz, csak ennyi kell.
Már ez az útvesztő addig tart, ahol a boldogság minket vár, ez a végállomás.
Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Megyünk tovább, borítsunk vágylat a múltra, és érezzük végre, hogy a szívünk most megpihen. A kezdet.
kezed a kezemben tartom, és elmúlik minden, mi fáj. Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk küzd, megyünk tovább. Amíg megérkezünk, ne nézz vissza, ne nézz vissza már.